Ről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vihar miatt már kora estig 2200 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A legtöbb káreset Bács-Kiskun, Békés-Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Veszprém vármegyékben, valamint Budapesten történt, tudatta Mukics Dániel. A számos önmagában is komoly zavart okozó havária helyzet miatt vasúti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a főváros és a Balaton térségét a MÁV csoport budapesti területi igazgatósága, tájékoztatott a MÁV Inform. A vasúti helyreállítás legalább egy napig elhúzódik, aki teheti, volánbusszal tervezze az utazását vagy halassza későbbre. A vihar miatt átmenetileg lezárták a budapesti Liszt-Ferenc repülőteret is. A katolikus Karitász újabb adománnyal segíti a háromszéki árvízkárosultakat. A 16 millió forint értékű támogatás hivatalos átadására szerdán kerül sor a Kökösbács-Teleki hídnál. Az összeg a májisége és június vége között Magyarországon szervezett adománygyűjtő akció eredménye, melyet az árvíz utáni újjáépítése gyűjtött a Karitász. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4%-kal bővült, az üzemanyagok esetében 1,1%-kal mérséklődött az értékesítés. A fogyasztás bővüléséhez a bérek növekedése és az áremelések letörését célzó kormányzati intézkedések is hozzájárulnak, állapította meg az adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány töretlenül azon dolgozik, hogy a családok több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudjanak költeni, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre, írta a tárca. Már több mint 1300 vállalkozás kapott pozitív támogatói döntést a Demián Sándor 1 plusz 1 program keretében, összesen 104 milliárd 300 millió forint értékben, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A támogatások zöme a legkevésbé fejlett térségekbe kerül, a beruházások többsége az ipari, építőipari és logisztikai szektorokat érinti. Hétvégén először haladta meg a magyar légtérben a repülők száma 4070-et, ami abszolút csúcsot jelent, mondta el a léginavigációs szolgáltatásokat ellátó Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádióban. Túri Ferenc közölte, ennek egy része az átrepülő forgalom, ami csak nem 6%-kal nőtt a tavalyi évhez képest, a Budapest Airport forgalma pedig, jól tükrözve az ország adottságait és vonzerejét, 10-14%-kal nőtt eddig. Magyarország felett dübörög a forgalom, fogalmazott. A miniszterelnök szerint a politikában nem lehet elkényelmesedni, folyamatos a küzdelem. Orbán Viktor hétvégén a Mandiner YouTube csatornáján közzétett interjújában úgy vélte, a kormányoldal teljesítette másfél évtizeddel ezelőtti ígéreteit, például a nemzeti alkotmány és a gazdasági átalakítás terén. Hangsúlyozta, hogy még sok munka van hátra. Szerint az ideális állapot az lenne, ha a kormány mienségétől függetlenül is jól működne az ország. Úgy látja, itthon elengedhetetlen a stabil és erős állami vezetés. Idén soha nem látott mértékben nőtt az Erzsébet táborokba eljutó gyermekek száma, közölte Zsigó Róbert a Zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten. 110 000-en vehetnek részt az ott alvós táborokban, így az eddiginél is többen tudnak kikapcsolódni jelképes összegért a Balatonnál vagy éppen Erdélyben, tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Végül az időjárásról. Felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiség is eshet. Heves viharok is kialakulhatnak, elsősorban a keleti tájakon, a szél pedig sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik majd újra. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából. Olyan keresztényekre van szükség, akik szüntelenül tanúskodnak Isten országáról. Leó pápa úrangyala imája. A pápa köszöntései és felhívásai az úrangyala elimádkozása után. Üdvözöljük! Leó pápa vasárnap délután megérkezett Castel Gandolfóba. 14. Leó pápa szentté avatja boldog Bartolo Longót, a rózsafüzér apostolát október 19-én. Olyan keresztényekre van szükség, akik szüntelenül tanúskodnak Isten országáról. Leó pápa úrangyala imája. 14. Leó pápa vasárnap délben az apostoli palota ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, és mondta el az úrangyala imát. Beszédében megállapította, hogy nem alkalmi keresztényekre van szükség. Fogadjuk be Isten szeretetének ajándékát, és adjuk azt tovább környezetünkben, mindennapi életünkben, mindenki számára. Az Úr azért jött el a világba, hogy elhintse az emberek és a történelem szívében a vágyat a végtelenre, a teljes életre, a felszabadító üdvösségre. Imádkozzunk az aratás Urához, hogy folytassunk vele párbeszédet, és hirdessük szüntelenül az evangélium reménységét, Szűz Mária közbenjárásával legyünk Isten országának örömteli munkásai, tanította Leó pápa, elemezve az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakaszát.
Il Vangelo di oggi ci ricorda l'importanza della missione.
A vasárnapi evangéliumi szakasz a misszió jelentőségére emlékeztet bennünket, amelyre mindannyian meghívást kaptunk, mindenki a saját hivatása szerint az Úr által adott konkrét helyzetekben, kezdte beszédét 14. Leó pápa. Megállapította, hogy a Jézus által elküldött tanítványok száma, a 72, egy jelképes szám, amely azt fejezi ki, hogy az evangélium reménysége minden néphez szól. Ez Isten szívének gazdagsága, az ő bőséges aratása, vagyis műve, amelyet a világban végez, amelynek célja, hogy szeretete eljusson minden gyermekéhez, és mindnyájan üdvözüljenek. Fejtette ki beszédében 14. Leó pápa, majd idézte az evangéliumi szakasz szavait, amikor Jézus azt mondja, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
Da una parte, Dio, come un seminatore, con generosità, è uscito nel mondo a seminare.
Egyrészt Isten, mint egy magvető, nagylelkűen eljött a világba, hogy magot vessen, és az ember és a történelem szívébe elhelyezte a vágyat a végtelenre, a teljes életre, a felszabadító üdvösségre. Ezért az aratnivaló sok. Isten országa, mint egy mag, kicsírázik a földben, és a mai nők és férfiak, még akkor is, amikor látszólag sok más dolog elsodorja őket, várnak egy nagyobb igazságra, keresik életük teljesebb értelmét, áhítoznak az igazságosságra, és magukban hordozzák az örök élet iránti vágyat. Másrészt azonban csak kevesen vannak azok a munkások, akik elmennek, hogy az Úr által bevetett földeken dolgozzanak, és akik már előtte is képesek felismerni Jézus szemével a jó érett búzát, amely készen áll a betakarításra. Van valami nagyszerű, amit az Úr tenni akar életünkben és az emberiség történetében, de kevesen vannak, akik felismerik ezt, és megállnak, hogy elfogadják az ajándékot, és hirdessék azt továbbadva másoknak. Az egyháznak és a világnak nincs szüksége olyan emberekre, akik a vallási elkötelezettségeiket úgy teljesítik, mintha a hitüket egyfajta külső címkeként mutatnák be. Ehelyett olyan munkásokra van szüksége, akik a missziós területen kívánnak dolgozni, szeretetteljes tanítványokra, akik bárhol is legyenek, tanúskodnak Isten országáról.
Forse non mancano i cristiani delle occasioni che ogni tanto danno spazio a qualche buon sentimento religioso.
Talán nem hiányoznak az alkalmi keresztények, akik időnként helyet adnak néhány szép vallási érzésnek, vagy részt vesznek valamilyen eseményen. De kevesen vannak olyanok, akik nap mint nap készen állnak, hogy dolgozzanak Isten mezején, megművelve szívükben az evangélium magvát, hogy aztán átadják azt a mindennapi életben, a családban, a munkahelyen és a tanulmányok során, a különböző társadalmi környezetekben és a szükséget szenvedők számára. Ehhez nem szükséges túl sok elméleti fogalom a lelkipásztori eszmékről. Elsősorban imádkozni kell az aratás urához, mutatott rá a Szentatya, arra buzdítva, hogy első helyen álljon az Úrral való kapcsolatunk, ápoljuk az ő vele való párbeszédet. Ő akkor munkásaivá tesz bennünket, és mint országának a tanúit elküld minket a világ szántóföldjére, mondta a 14. Leó pápa, majd beszéde végén így fohászkodott a szűzanyához.
Di intercedere per noi, di accompagnarci nel cammino della sequela del Signore.
Kérjük Szűz Máriát, aki itt vagyok válaszával, nagylelkűen felajánlotta saját magát az üdvösség művében. Járjon közben értünk, és kísérjen minket az Úr követésének útján, hogy mi is Isten országának örömteli munkásai lehessünk.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
A pápa köszöntései és felhívásai a vasárnapi úrangyala elimádkozása után. Leó pápa szeretettel köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat.
Nel gran caldo di questo periodo, il vostro cammino per attraversare le porte sante è ancora più coraggioso e ammirevole.
Elismerő szavakkal fordult hozzájuk, megállapítva, hogy ebben a nagy hőségben különösen bátor és figyelemre méltó részükről a szent kapukon való áthaladásuk. A Szentatya üdvözölte többek között a Szent Szív Ferences misszionárius nőit, a Legnicából érkezett lengyel zarándokokat, ukrajnai görög katolikusok csoportját, a Firenzei Egyházmegye latin-amerikai közösségének tagjait.
I would like to express sincere condolences to all the families who have lost loved ones, in particular their daughters who were at summer camp.
Ezután angolul fejezte ki részvétét azoknak a családoknak, akik elveszítették szeretteiket, különösen kislányaikat, akik a texasi Guadalupe folyó áradása által okozott katasztrófa idején a térség nyári táborában tartózkodtak. Imádkozunk értük, mondta a pápa, majd ismét a fegyveres erőszak beszüntetéséért emelte fel hangját. A béke minden nép vágya, és a háborútól meggyötörtek fájdalmas kiáltása. Kérjük az Urat, hogy értse meg a kormányzók szívét, és ösztönözze elméjüket, hogy a fegyverek erőszakát helyettesítsék a párbeszéd keresésével, hangzott a Szentatya felhívása. Végül 14. Leó pápa bejelentette, hogy vasárnap délután Castel Gandolfóba megy egy rövid pihenőidőre. Mindenkinek legyen lehetősége egy kis vakációra, hogy felfrissítse testét és lelkét, mondta a Szentatya, majd szép vasárnapot kívánva búcsúzott a Szent Péter téren jelenlévő hívektől. Üdvözöljük! Leó pápa vasárnap délután megérkezett Castel Gandolfóba. Leo pápa a vasárnap délután megérkezett Castel Gandolfóba, ahol pihenő idejét tölti. A hívők serege köztük egy csoport szerzetesnő fogadta a Róma közeli településen. A kapu kinyílása és két svájci gárdista kilépése volt az első jel, aztán hallani lehetett a motorok dübörgését, és felbukkant egy sötét autó a domb aljáról, mielőtt megállt volna, hogy a pápa kiszálljon és üdvözölje a napon álló emberek hosszú sorát, akik már néhány órája vártak a kordonok mögött, amelyeket még a polgármester is segített felállítani vasárnap délelőtt. Délután 5 óra körül 14. Leó pápa megérkezett Castel Gandolfóba, a pápák nyári rezidenciájára, amely Rómától 25 kilométerre található. Július 20-áig tölti nyári pihenő időszakát a településen, majd augusztusban is néhány napra visszatér. A főtéren, ahol az apostoli palota áll, amelyet Ferenc pápa múzeummá alakítatott és megnyitott a nagy közönség számára, néhány órán át csendesen telt az élet. Turisták ültek a bárokban és éttermekben, az üzletek nyitva voltak, látogatók jöttek-mentek a múzeum komplexumból ki és be. Mindez délután 4:30-ig tartott, amikor már tudni lehetett, hogy a pápa elhagyta Rómát. Aztán az emberek elkezdtek a Villa Barberini bejárata felé igyekezni, ahol Leó pápa tölti majd szabadságát. Csatlakoztak az utca mindkét oldalán már egybegyűlt nagy tömeghez. Rendőrök, újságírók, helyi lakosok, turisták, családok és különféle apáca csoportok várták a pápa érkezését. Más csoportok a Salita di Sant'Antonio, a történelmi központba vezető út lábánál várták, hogy az autós konvoj elhaladjon. Az Albánótóra néző Ettó bárban egy fehér betűs, fekete transzparens hirdette: üdvözöljük Leó pápát! Ott egy csoport apáca várta a Szentatya érkezését, rózsafüzért imádkozva. Taps és üdvrivalgás kísérte a pápai autó elhaladását. Néhány méterre a Villa Barberini bejáratától Leó pápa megállította az autót, és azonnal az emberekhez sietett, akik minden oldalról kiáltották: Leó pápa, Szent Atya! Első gesztusaként megáldott néhány gyermeket a szülei karjában, majd üdvözölt néhány idős hölgyet. Köztük volt Conchita, egy szaragózai spanyol hölgy, aki Rómában nyaral. Megráztam a kezét, és azt mondtam: Papa Leone, te quiero mucho! Leó pápa, nagyon szeretlek! A Mária bemutatása kongregáció kameruni származású apácái franciául szólították meg a pápát, abban a reményben, hogy közelebb jön. 14. Leó kezet fogott mindenkivel, akivel tudott, majd belépett a villába, ahol Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, Vincenzo Viva püspök, a pápai villák igazgatója, Andrea Tamburelli és Alberto De Angelis polgármester várta. Jelen volt Tadeusz Rozmus lengyel atya is, a villanovai Szent Tamás pápai plébánia plébánosa, ahol Leó pápa július 13-án vasárnap szentmisét mutat be, amely első nyilvános szereplése lesz a Láció tartománybeli településen. A közismert motoros plébános viccelődött az újságírókkal a Villa Barberini előtt, mondván felajánlotta, hogy elkíséri a pápát motorján Castel Gandolfo környékén. Ez formális és informális találkozó volt, abban az értelemben, hogy a Szentatya üdvözölt minket, de meg is állt beszélgetni velünk, bátorító szavakat mondott, és megköszönte mindezek előkészítését. Nagyon nyitott, nagyon kedves és mosolygós volt. Miután a kapu bezárult, és a tömeg elkezdett szétoszlani a tér és a tó felé, egy asszony felkiáltása ragadta meg mindenki figyelmét. Leó pápa hirtelen megjelent a villa erkélyén. A Vatikánváros sárga-fehér zászlaja és a borostyánnal borított fapanelek mögül a pápa integetett az utcán lévő embereknek. Nagy lelkesedéssel fogadták, és okos telefonokkal, illetve kamerákkal örökítették meg a pillanatot. Közvetlenül az erkély alatt 4 apáca állt, a Sagrada Familia leányai, egy Kolumbiában alapított és Rómában működő kongregáció tagjai. Rómából közvetlenül az úrangyala után indultak el, hogy Castel Gandolfóban közvetlenül üdvözöljék a pápát. Milyen kedves tőle, hogy kiszállt az autóból, hogy üdvözöljön minket, jegyezték meg. Még sikerült nekik kezet is fogni a pápával. Számos audiencián voltunk már, de most először láttuk őt ilyen közelről. Az apácák üdvözölték és jó kívánságaikat fejezték ki 14. Leónak, aki vasárnap délután kezdte meg szabadságát. Szent atya, üdvözöljük Castel Gandolfóban! Sokat imádkozunk a szándékára, és ezért a nagyon megérdemelt pihenéséért. Imádsággal kísérjük munkáját. 14. Leó pápa szenté avatja a boldog Bartolo Longót, a rózsafüzér apostolát. Június 13-án pénteken délelőtt 14. Leó pápa nyilvános konzisztóriumon jóvá hagyta többek között boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér királynőjének szentelt Pompei kegyhely alapítójának szenté avatását. A szentatya október 19-én a rózsafüzér hónapjában iktatja a szentek közé a rózsafüzér apostolát. A hírt meghalva Pompei főpásztora Tomaso Caputo érsek délben a Bartolo Longo kápolnában hálaadó imát vezetett a papsággal, diakonusokkal, szerzetesekkel és világi hívek részvételével. Íme a várt időpont, amely mától kezdve ezen a jelképes helyen, amely Bartolo Longo földi maradványait őrzi, akihez néhány hónap múlva Szent Bartolo néven fohászkodhatunk. Már be van írva a Pompei szentély csodálatos és isteni történetébe, mondta Caputo érsek. A főpásztor hálát adott Istennek, akinek a szeretete megváltoztatta egy ember szívét, aki bűnösből szenté vált, és hálát adott a rózsafüzér szűzanyjának, édesanyánknak, aki minden nap azokat a szavakat súgta a Bartolo Longo fülébe, mint a kánai mennyegző szolgáinak, tegyétek, amit mond. Caputo érsek kifejezte háláját Ferenc pápának is, aki február 24-én a Gemelli kórházban már engedélyezte a kanonizációra vonatkozó dekrétum közzétételét. Pompei főpásztora meggyőződésének adott hangot, hogy Ferenc pápa a mennyből ma velünk ünnepel és áldását adja, majd hálával fordult 14. Leó pápa felé is, aki az isteni gondviselés tervének megfelelően boldog Bartolo Longót a szentek sorába iktatja. A szentatya nevének megválasztásával 13. Leó pápára akart emlékeztetni, aki a Pompei szentély első évtizedeit vezette, egészen 1903-ban bekövetkezett haláláig. Gioacchino Pecci, 13. Leó pápa címere látható a rózsafüzér királynője szentély homlokzatán, utalt rá Caputo érsek. Pompei főpásztora ezután hangsúlyozta, hogy Bartolo Longót a rózsafüzér hónapjában fogják szenté avatni, és ez nem is lehetne másképpen. Pompeiben is minden kegyelem, de a rózsafüzér nélkül, ahogy Bartolo Longo nevezte, reménytelen maradt volna a völgy, nem épült volna fel a kegyhely, és a jótékonysági művek sem kezdték volna el tevékenységüket. Egyetlen ház sem maradhat állva, alapjai nélkül, így Pompei sem maradhat fenn a Szent Rózsafüzér imája nélkül, hangsúlyozta Tomaso Caputo érsek. A főpásztor bejelentette, hogy a dekrétum kihirdetése után azonnal elkezdik a szentélyavatás előkészítését. Számos feladat vár a szervezőkre, de az első és legfontosabb mindig az imádság marad, az ima által kívánnak közeledni a szentélyavatás történelmi eseményéhez. A főpásztor emlékeztetett rá, hogy a szentélyavatás egy ajándék, amelyet Isten nem Bartolo Longónak ad, aki már a mennyországban van és nem kívánhat többet, hiszen élvezi az atya boldogító látomását. A kanonizáció Isten ajándéka az egyetemes egyháznak. A világ minden táján élő híveknek van egy új szentjük, akihez fohászkodhatnak, akit követhetnek, fejtette ki Tomaso Caputo érsek, Pompei főpásztora. Bartolo Longo boldogá avatási folyamata 1926-ban bekövetkezett halála után azonnal megkezdődött. Szent II. János Pál pápa iktatta a boldogok sorába 1980. október 26-án Bartolo Longót, akit a rózsafüzér apostolának és a gondviselés eszközének nevezett, a keresztény hit védelmében egy szkepticizmussal és antiklerikalizmussal teli időszakban.
Itt
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató Mózes életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, és a Hitvalló című műsor hallgatóit. A mai adásunkban Mózes életének kezdetét fogjuk megismerni. Mózes egy különleges ember volt, akinek az élete már a születésétől is tele volt csodás eseményekkel. Tudjátok-e, hogy ki volt Mózes?
A Mózes név az azt jelenti, hogy vízből szedték ki.
Igen, nagyon jó. Vízből kihúzott, ügyes vagy, Tomi?
Kiskorában vízbe dobták a Nílus folyóba.
Így beledobták? Hogy megfulladjon?
Nem, hát kosárba. Igen. Betapasztották ezzel a szurokkal, és úgy beletették.
Igen. Miért volt ez? Ki emlékszik rá? Ez a törvény a fáraónak kiadta ezt parancsba, hogy minden elsőszülött fiú gyermeket meg kell ölni. Miért szerintetek, Ákos?
Mert félt, hogy egyszer a zsidó nép fellázad ellene, és akkor megöli őt.
Így van, nagyon jó mondtad. És akkor kigondolta, hogy akkor a fiú gyerekeket, minden egyes fiú gyereket a hébereknek a házából megölnek, és a folyóba fogják őket dobni. És akkor szerencsére ez a Mózes, mikor megszületett ez a kisfiú egy zsidó családban, az anyukája kitalálta, hogy egy kosarat font, és az nem ereszti át a vizet, mert szurokkal bekente. Az egyik kislányával, akit Mirjamnak hívtak, azzal elvitette a Nílus folyóra, és rátette. És közben elbújt egy kis bokornál, és onnan figyelte, hogy mi történik vele. Na, aztán jött a fáraónak a lánya. Ki emlékszik arra, hogy mi történt a fáraó lányával itt a Nílusnál? A fáraó lánya éppen ott fürdött a folyónál, és mit csinált? Kami?
Észrevette, hogy ott megy a folyón egy kis baba.
Igen, és akkor mit csinált?
Kivette a folyóval és a kosárral együtt.
Igen, és akkor, mikor kivette, látták ott a barátnőivel, hogy itt ez a kisbaba, észrevette, hogy ez egy héber kisbaba lehet, és akkor előlépett a bokorból Mirjam, ennek a Mózesnek a testvére, a nővére, és odalépett a fáraó lányához. Ő mit mondott? Simon?
Hogy ismer egy asszonyt, aki megszoptat.
Igen, mert kicsi baba volt, és nagyon ügyesen mondtad, és ki volt az az asszony? Kihez gondolta ő, hogy viszi?
Mózesnek az anyukája.
Így van. Az anyukája. És a fáraó lánya azt mondta, hogy jó, hogy elviszed, és akkor te neveld fel, illetve az az asszony, aki meg tudja őt majd szoptatni, és akkor, ha felnevelted, akkor hozd vissza ide a fáraóhoz, a fáraó udvarába. A fiú felserdült, elvitte a fáraó lányához, így ugyanúgy, mint az ő gyermekét, tovább úgy nevelte, mint a fáraót. Ugyanúgy a neveltetést kapott. Minden jóval ellátták, ő nem rabszolgaként élt, hanem az egyiptomi fáraó udvarában. Képzeljétek el, Mózes egy olyan időben született, amikor a zsidó népet Egyiptomban rabszolgaként tartották. Az egyiptomi fáraó attól félt, hogy túl sok lesz a zsidó, és majd fellázadnak ellene. Ezért ezt a szörnyű parancsot adta ki. És tudjátok, hogy van egy másik neve is a zsidó népnek, amivel a Bibliában találkozhatunk? Hallottatok már erről a névről? Tomi?
A más néven Héber.
Nagyon jó. És még, ez is ügyes, így van, jól mondtad, hébereknek nevezik, Simon.
És izraelitáknak.
Nagyon ügyes, igen, ezt szerettem volna még, pontosan. És az izraelita szót már tanultuk, ezelőtt már beszéltük is, hogy honnan származik ez az izraelita, meg Izrael szó. Gondoljatok Jákob történetére. Tomi?
Jákobtól, mert Isten ő Izraelé tette.
Igen, Izraelnek nevezte el. Azt mondta Isten neki, hogy Istennel szemben erősnek bizonyultál, emberek között győzni fogsz, és ezentúl nem Jákobnak, hanem Izraelnek fognak téged nevezni. Tehát a zsidó népet néha izraelitáknak is hívjuk, mert ők Jákob, vagyis Izrael utódai. De most kanyarodjunk vissza a Mózes történetére. Mózes anyukáját úgy hívták, hogy Jókebed, nem akart elveszíteni a fiát. Ezért, amikor Mózes megszületett, 3 hónapig rejtegette őt otthon. De ahogy Mózes nőtt, egyre nehezebb lett elrejteni őt a katonák elől. És akkor a kosárba tette, és Mirjannal a vízre tette, a Nílus vizére. Egy nap a fáraó lánya ment a folyóhoz fürödni a szolgálóival, és miközben a vízhez ment, észrevette a kis kosarat a nádasban, kivette belőle a kisbabát, és tudta, hogy ez egy zsidó gyermekről van szó. És annyira megszerette Mózest, hogy elhatározta, hogy felneveli őt a palotában. És mi lett Mózes igazi anyukájával? Szerintetek mi történt vele? Örült neki, hogy megtalálták a gyermekét, és nem kellett megölni? Kamilla?
Nagyon.
Igen. Na, te is gondolj bele, hogy te is örülnél, ha valakit meg tudnál menteni, és ha még nem is ő nevelte föl, de tudta, hogy jó sora lesz, és jó helyre került, és nem halt meg. Tehát Mózes így nőtt fel a fáraó udvarában, mint egy egyiptomi herceg. Képzeljétek el, milyen lehetett hercegként élni Egyiptomban, amikor minden gazdagság és kényelem megadatott neki. De Mózes nem felejtette el a zsidó származását. Az egyiptomiak és a zsidók sok mindenben különböztek egymástól. Például tudtátok-e, hogy a zsidó nép az egyisten hívő, tehát egy Istent imádnak. Az Ószövetségben nem mondták ki azt a szót, hogy Isten, hanem csak úgy mondták, hogy Jahve, vagy éppen ki sem mondták. Az egyiptomiak pedig sok Istenbe hittek. A történetet folytatva, Mózes egy nap, amikor már felnőtt volt, látott valamit, amit megváltoztatta az életét. Mózes látta, hogy egy egyiptomi felügyelő nagyon-nagyon-nagyon brutálisan, most úgy mondom nektek, bántott egy zsidó rabszolgát. Nagyon felháborodott ezen Mózes, és nem tudta ezt végignézni, ezt a szenvedést. Mi történt vele? Emlékeztek erre? Mit csinált? Tomi?
Mózes megölte azt az egyiptomit.
Azt a felügyelőt megölte. És mi történt utána vele? Szétnézett Adél?
És elkezdett elmenekülni a fáraó haragától.
Igen, szétnézett. Látta, hogy nem látja senki, úgy vette észre, és elmenekült. Nagyon ügyes vagy. Félelmében gondolta, hogy hú, mi lesz itt akkor vele, fogta, és elmenekült a fáraó haragja elől, ügyesen mondtad. Mert Mózes annyira dühös lett, hogy rátámadt az egyiptomira, és véletlenül ölte meg őt. Nem akarta, nem akarattal, csak dühében azt gondolta, hogy egy kicsit figyelmezteti, de aztán rosszul sült el a dolog. Volt-e ilyen már az előző tanulmányokban? Igen, Tomi?
Hát mikor Józsefet meg akarták ölni a testvérei.
Nagyon jó. Ügyes vagy. És akkor ő is, ugye, megmenekült az egyik testvére lévén.
Eladták rabszolgának.
Így van. Nagyon ügyes. Köszönöm szépen. Azt gondolta, hogy senki nem látta meg, és gyorsan eltemette a holttestet a homokba. De aztán mégis kiderült, és mégis voltak tanúk, akik látták, és akkor nagyon gyorsan elmenekült. Amikor a fáraó megtudta, hogy Mózes megölte az egyiptomi felügyelőt, Mózes élete veszélybe került, és nem maradhatott tovább Egyiptomban biztonságban. Ezért elmenekült a sivatagba, messze Egyiptomtól. Így jutott el Midian földjére, ahol új életet kezdett. Mi történhetett ott vele? Midian földjén pásztorkodott, találkozott Jetróval, egy pásztorral, aki pap is volt. És ez a Jetró fogadta őt be. És Mózes feleségül vette ennek a Jetrónak a lányát, úgy hívták, hogy Cippora. Vannak ilyen érdekes nevek az Ószövetségben, elég furcsák, de meg lehet tanulni, Cippora. Tehát itt Midianban kezdett Mózes új életet, miközben folytatta a pásztorkodást. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy megint egy ilyen interaktív feladattal készültem, hogy ki kicsoda a történetben. Felteszem az első kérdés, aki tudja, az jelentkezzen. Ki volt, aki kosárba rejtette Mózest, hogy megmentse őt? Ákoska.
Mózes anyukája.
Nagyon jó. Emlékeztek-e arra, hogy hogy hívták? Tami? Igen, nagyon jó. Köszönöm szépen, Kamilla. Ki volt az, aki kosárra talált, és úgy döntött, hogy felneveli Mózest? Adél.
A fáraó lánya.
Nagyon jó. Ki volt az, aki Mózes mellett állt, és figyelte, hogy mi történik vele, amikor a Nílusra tették? Jászmi?
Mózes testvére.
Ügyes. Tudjuk-e, hogy hogy hívták? Visszaemlékszel-e a nevére? Alél?
Miriamnak hívták.
Nagyon jó. Ki volt az, aki befogadta Mózest, amikor elmenekült Egyiptomból, és később a lányát feleségül adta hozzá? Kamilla?
Jetró.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Érdekes nevek, de meg lehet tanulni. Minél többet mondjuk, akkor a fejünkbe megy. Nem volt könnyű Mózesnek sem az élete. Volt benne egy-két fordulat. Ha akkor, amikor az elején őt is ugye megölték volna, nem kerülhetett volna fáraó udvarába, akkor nem így végződött volna a történet, de még nincs vége, ezek után Midian földjén pásztorkodott. És amikor legeltette anyáját, akkor egyszer megjelent neki az égő csipkebokorban az Úr. És azt mondta neki az Úr, tehát az Isten, hogy Mózes, menj, és szabadíts ki népedet Egyiptomból. Akkor, amikor megjelent neki az égő csipkebokorban, akkor onnantól kezdve megkapta ezt a feladatot Istentől, és Isten végig segítette őt ebben a hivatásban, hogy ki tudja vezetni Egyiptomból az ő népét, a zsidó népét, a rabszolgaság alól.
Hey,
Mózes nem csak tudásban, hanem hitben is gyarapodott, mert mindig hitt az Istenben, és rátámaszkodott. És akkor, mikor elindult vissza Egyiptom földjére, először azért félt, hogy hogy fog oda visszamenni. Gondoljátok el, hogy milyen az, amikor vissza kell térnie oda, ahonnan menekült. Megijedt Mózes először a feladattól. Mit szóltok, szerintetek megijedt? Ákos?
Igen.
Igen, most gondold, de oda kell visszamenni, ahol nem szeretnek téged, vagy üldöznek. De azért jó Istenbe bízott, és azt mondta, hogy engedelmeskedik az Istennek, Isten szavának, és visszatért Egyiptomba. A fáraó azonban hallani sem akart arról, hogy elengedje a héber rabszolgáit. Sőt, inkább még keményebb munkára fogta őket. De az Úr Mózes és a nép mellé állt. 10 csapással sújtotta Egyiptomot. Ezért a fáraó végül elengedte őket. Hamarosan azonban megbánta döntését, befogatott harci szekereibe, és utánuk indította seregét. És az izraeliták a Vörös-tenger partján jártak, amikor látták, hogy az egyiptomiak közelednek feléjük. Nagyon megrémültek, előttük a tenger, mögöttük a fáraó serege. Ki emlékszik, mi történt ekkor? Ákos.
Mózes csodát tett, és megnyitotta a Vörös-tengert.
Így van, a botjával előre mutatott, és a Vörös-tenger ketté nyílt. És a zsidó nép száraz lábbal át tudott menni a Vörös-tengeren. Viszont amikor jöttek az egyiptomiak, mi történt? Ugyanúgy száraz lábbal át tudtak menni a Vörös-tengeren? Jászmin?
Visszazárult a tenger.
Így van, visszazárult, és ők mind oda vesztek. Mózes ekkor az Úrhoz fogászkodott, és így szólt hozzájuk. Nyújtsd ki a botodat a tenger fölé. Mózes így is tett, és a víz ketté vált előttük. Út nyílt a tengeren át, és elindultak, és száraz lábbal mentek át a tenger medrében. A fáraó látta, hogy az Úr csodálatosan segíti ezt a zsidó népet. De még ekkor sem tért jobb belátásra. Bosszúszomjasan utána küldte a seregét. Amikor azonban a nép áttért a tenger túlsó partjára, Mózes az Úr parancsára ismét kinyújtotta a botját a tenger fölé, és a víz visszahúzódott a helyére, és elsodorta az életükre törő egyiptomiakat. Így menekült meg a zsidó nép Mózes vezetésével a kegyetlen és kemény szívű fáraó kezéből, aki szolgaságban tartotta őket, látva, hogy megmenekültek, félelem, csodálkozás és újjongás töltötte el a népet. Hittek az Úrban és Mózesnek, az ő szolgájának. És tudtátok-e, hogy az Egyiptomból való kivonulást a zsidó nép ettől kezdve minden évben megünnepelte? Ismeritek-e ezt az ünnepet? Pászkának, az Úr átvonulásának ünnepének nevezzük ezt a napot. Jézus például ezen a napon adta értünk életét, a bűn fogságából átvezetett minket az Istennek tetsző életre. Ez a mi húsvétunk. Tehát az Ószövetségben Pászka ünnep, az Új Szövetségben pedig a mi húsvétunk, amikor Jézus életét adta miértünk. Szeretnék még egy játékot játszani veletek. Össze kellene kötni mondatokat, hogy mi történhetett, hogy hogyan segítette őket az Úr. Például nem volt elég ennivalójuk, tehát itt a kivonulás során nem volt elég ennivalójuk a zsidóknak, akkor szerintetek mi történhetett velük? Zúgódott a nép, hogy nincs mit enni, és az Isten Mózes imájára miket küldött? Ákos?
Az égből kenyeret.
Nagyon ügyes volt. Kenyeret küldött, így van. Fűrjek is ellették a tábort, amely könnyen megfoghattak, ételt készítettek belőlük. És nagyon ügyes vagy, a földön különös fehér ételt találtak, amelyekből kenyeret süthettek maguknak. Szenvedtek a szomjúságtól. Tomi?
Esett az eső. Így és van. Azt megtisztították, és jöttek belőle.
Időről időre megálltak egy-egy oázisba, hogy megpihessenek.
Nagyon jó. Ellenséges népek támadták meg őket, és akkor mi történt, Jászmin?
Az Úr győzelmet adott nekik a csatában.
Így van. Segítette őket, és ők kerültek ki győztesen. Olyan is volt, amikor Mózes Isten parancsával, botjával ráütött egy sziklára, és abból víz tört elő, és így ihatott a nép. Tehát mindig voltak nehézségek az egész életében. A nép is zúgolódott, hogy miért hoztál ki minket Egyiptomból. Igaz, ott rabszolgaságban voltunk, de amikor az Úristen velük volt, akkor már tovább nem zúgolódtak, és megköszönték, hogy az Úr segíti őket élelemmel, vízzel, és végig velük volt, és imádkoztak is. Mózes, úgy mint egy pap, ő volt a vezető, az ő kérésére segítette őket az Isten. Emlékeztek-e, hogy még mi történt Mózessel? Mi történt akkor, amikor imádkozott, fölment a hegyre, és ott az Úristen kőtáblát adott neki, két kőtáblát.
És rajta volt a 10 parancsolat.
És a népnek elmondta, hogy ezeket az Úristen adta nekünk, és ezek a szabályok szerint kell élni. El tudjuk-e mondani a 10 parancsolatot? Visszaemlékszünk-e? Kami?
Első, urad az Istened, imád, és csak neki szolgálj.
Nagyon jó. Ákos?
A második, Isten nevét hiába neved.
Kamilla?
A harmadik, az Úr napját szenteld meg.
Köszönöm. Tomi?
Atyádat és anyádat tiszteld.
Jászmin?
Ne ölj.
Simon?
Ne paráználkodj. Ne lopj.
Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy.
Nagyon jó. Köszönöm.
Fele barátod házastársát ne kíván. Mások tulajdonát ne kívánt.
Nagyon ügyesek vagytok. Ezek a szabályok szerint kell élni akkor is, amikor az Ószövetségben itt a zsidó nép Mózessel együtt kivonult Egyiptom földjéről, és most is mindig elmondjuk ezt, hogy az első áldozáskor megtanultátok a 10 parancsolatot, nem csak az Istenre, a szüleinkre, hanem embertársainkra is vonatkozó szabályok szerint kell élnünk. És jó is, hogy vannak szabályok, mert szabályok nélkül tudnánk élni?
Nem.
Például mondjatok példát az életben is, hogy hol jó, hogy még vannak szabályok. Kamilla.
A boltban, hogy ne lopj. Mert ha lopnál, akkor mindenki lopna, és akkor nem lenne semmi se. Mert minden elfogyna.
Mondjunk még példát.
Ha meg a börtönben nem lenne szabályok, parancsok, akkor meg onnan kiszoknének a rabok.
Hol vannak fontos, hogy szabályokat kell ismerni? Kamine.
A sebességkorlát.
Így van, nagyon ügyes.
Mert ha mindenki százal száguldozna, több esély van balesetre.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Így van, tehát a közlekedési szabályok, meg a táblák, meg amikor megyünk az úton, meg a jelzőlámpák. Ti életetekben is volt-e valami olyan történet, amikor veletek is történt olyan, mint mondjuk most Mózessel, valamiben nem úgy indultál el, ahogy szeretted volna, de aztán volt egy csavar benne, és a végére jól sikerültek a dolgok. Tomi?
Mikor elsőnek mentünk Olaszországba nyaralni, én azelőtt rosszul voltam, és úgy vészeltem át az egész utat, de a végére jól lettem.
Tudtok-e párhuzamot hozni József és Mózes életében? Hogy mi volt ez a párhuzam? Tomi?
Egyik élete sem volt könnyű.
Nagyon jó. Második.
Amikor mind a ketten az életüket veszélyeztette valami.
Mind a kettő olyan helyzetbe került, hogy majdnem meghalt, de Isten megmentette. És még? Melyik földre kerültek mindkettő? Jelzmény.
Egyiptomba.
Így van. Mind a kettőnek az Egyiptom volt a helyszíne. Nagyon ügyesek vagytok. Tehát Mózes története az elejétől izgalmas volt, és fordulatokkal teli, és még folytatni is fogjuk következő műsorokban is. De látjuk, hogy hogyan óvta meg Isten Mózest a haláltól, és hogyan terelte az útját még később is, és aztán nagy vezetővé tette. Megbocsájtott neki, hogy ugye megölte ezt az embert, és utána nagy vezetővé tette, mert Mózes bocsánatot kért az Istentől. Köszönöm szépen, hogy ilyen ügyesen elmondtátok, és ilyen szépen visszaemlékeztetek Mózes történetére. És most kérlek benneteket, hogy imádkozzunk zárásként egy Üdvözlégy Máriát, mondjunk egy titkot, akit érettünk tövissel koronáztak. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Aki érettünk tövissel koronáztak, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Alexander Dumas a Három testőr című írásának 24. részét Varga Tamás olvassa fel. Ezt követően Mihályi Mátyással, a Gyöngyösi Felsőváros plébánia káplányával beszélgetünk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 mindennapi egészségünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Tumorerné Rebicsek Ritával, az Egri Markot Ferenc Kórház ápolási igazgatójával beszélgetünk, az ápolási feladatokról, mindennapi kihívásokról, és az is kiderül, miért gondolnak úgy a kórházra, mint második családjukra. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben két témával foglalkozunk. Együttműködés született a MATE és a Baku Business University között. Lezárták a Csepelényi emlékévet Füzérem. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónyaiba, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Uram, te vagy én Istenem, hajnalban néked ébredek. Téged szomjaz lelkem, hozzád vágyódik szívem, mint puszta föld, mely szomjas és száraz. Olvasom a 62. Zsoltárban. Az önmegtagadás nem önmagáért fontos, hanem mint az Úr követésének útja. Az Isten országa iránti készség a döntő, az önmegtagadás ennek szolgálatában áll. Ha visszavetítem tekintetemet, s elgondolkodom életem útjain, mindenütt föllelem a gondviselés kezét. Irányította lépteimet, s megtorpanni késztetett nem egy útkereszteződésnél, a váltókat új célok felé állította be, amikre én nem is gondoltam, és felforgatta a jövőre vonatkozó terveimet. Így vagy amúgy, de mindenkinek élete irányított élet. Persze az ember ellenállhat a gondviselés irányításának, és ezáltal saját csalódásának és boldogtalanságának szerzője lehet. Én életemben ritkán tettem azt, amit akartam, s többször tettem azt, amit nem akartam. És így volt ez jó. Isten jobban tudta, mire volt szükségem. Uram Jézusom, egész nap várok rád, mialatt erőim a sokszor kapkodó és céltalan tevésvevésben, a tehetetlenség mérgében elernyednek. Várom a csendet, amit a te hallgatásod és rám figyelésed csepegtet a szívembe. Várom a békédet, amely megnyugtat és megtisztít. Összeszedettségem csak a te jelenléted kisugárzásában lehet valósággá. Rájöttem már, Uram, nem adhat nekem annyit a világ, amennyi elég. Te vagy az Istenem, akire minden sejtem vágyakozik. Az önmegtagadás értelme így nem csak az okos élvezéshez szükséges fegyelem megszerzése, a fő cél, hogy a világ örömei ne elrejtsék, hanem inkább közvetítsék a legélvezetesebbet, téged, Istenem.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra.